Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, közönség, 8-as óra 10-es perc van, 2024. december 5-ei kiadása ez a Millás reggelinek. Itt a Rádió Café 98.0-án két műsorvezető is van. Hadd mutassam be önöknek a piros sarokban Gede Balázs.
Én is köszöntök mindenkit, és a zöld sarokban mi álló is András.
Kék, de mindegy, hagyjuk.
Hát, nem, most mondtam, nem lényeges. És a pirosban vagyok.
0630-as 6980980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Valaki, valamit, közlekedés.
Kérlek szépen, ja igen, valaki azt írta, hogy az előbb egy elég kacifántos részvényről beszélgettünk, nagy hullámvasutat járt be, és azt írta, hogy a Citibankban ül, az is esett 80%-ot, és 10 éve várja a felpattanást. Megnéztem a csártot, tényleg úgy néz ki, az a 2008-as válságban agyonvágták, és ott van valahol a mélyben még mindig. Azt mondja, hogy az a kis cukorka, számos rumos megy volt, hogy Gede táncra perdült. Nem, mi olyat nem. Aszalt gyümölcsös, meg kandírozott gyümölcsös panettonét fogyasztottunk. Aztán, hát az úti utakról nem
nincs
senki.
Nincs útinfo.
Döbbenet, akkor vagy hát nagyon
minden
jól
rendben
lehet
van
haladni, vagy nem tudjuk, hogy
jó,
történik.
Jó, amíg megszületnek ezek az üzenetek, addig váltsunk témát.
Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
Millás reggeli.
Mert hogy itt van körünkben, elfogadta a meghívásunkat Schiller Márk, a Schiller autócsalás stratégiai és marketing igazgatója. Szerbusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Szia!
Na! Hát ilyenkor már december van, és akkor ilyenkor szoktak rádióműsorok év összegzést csinálni.
Sőt, hát
és
már ma csináltunk is egyet, ugye a Margit-szigeti szabadtéri színház kapcsán, hogyha nyilván az autópiacról is egy ilyet fogunk kérni.
És utána pedig, ami érdekelni szokta a közönséget sokkal jobban, a kilátások boncolgatása, mert az, hogy összegezzük, hogy mi történt, hát azokat mindenki tudja. De hát ugye azok meg kellenek az összegzés ahhoz, hogy valamiféle alapot szolgáltasson ahhoz, hogy meg tudjuk satszolni legalábbis, hogy mi várható 2025-ben. Szóval, hogy sikerült az idei év? Az autópiacon.
Hát ugye ez is egy pici
és új autópiacon.
Igen, igen, tehát az új autópiacot nézegetjük, most boncolgatjuk egy picit. Ugye azért egy kis jóslás tartalmaz a mostani történet, de akkorát mégsem, hiszen ugye az első 11 hónapról már van adatunk, illetve ugye itt az év utolsó hónapja az gyakorlatilag szinte két hétben kimerül, ugyanis ugye az okmányirodák bezárnak, innentől kezdve ugye forgalomba helyezések kevéssé lesznek. Tehát azt lehet látni egyébként, hogy egy viszonylag optimista kép bontakozik ki. Ugyanakkor azt hozzá kell tenni, hogy ugye az elmúlt 5 évben egy jelentős visszaesés van az autópiacon, tehát ugye 2019 óta hát ott több mint 20%-os csökkenésünk van még mindig ahhoz a mondjuk áhított szinthez vagy a rekord évhez képest, ugye az egy óriási év volt. Az első 11 hónapban közel 110 ezer személyautó került a piacra, és tavaly összesen 108 ezer volt a személyautók piacán. Tehát gyakorlatilag ugye most november végével teljesítettük a tavalyi darabszámot. Ugye egy hónapban általában olyan 10 ezer autó kerül forgalomba kb. Magyarországon, 10-15 ezer között szokott ez a darabszám lenni. Tehát hogyha ezt vesszük, akkor egy hónappal több hozzáadunk a 23-as teljesítményhez, nagyjából ott fogjuk ezt zárni. Viszont, hogyha ugye összesítettben nézzük, hogy mind a kis haszonjárművek és az új autók piaca hogy néz ki, akkor egy még szebb különbséget lehet látni, ugyanis jelenleg 132.410 darab autó került forgalomba az első 11 hónapban. Itt ugye az első a ranglistán a Toyota, azt követi a Suzuki, a Ford, a Volkswagen és végül a Skoda. 23-ban ugyanez a 132.410-hez képest 128.464 darab volt egész évben.
Uh-huh.
Tehát, hogy
láttuk ezt jönni? Mert ezek így önmagában nézve szépek ezek a számok. Igen. Gratulálunk, csak így tovább. De hogy láttuk-e jönni, volt már enyhülés, mondjuk amikor 2023-ban mondjuk ilyenkor beszélgettünk volna, akkor lehettél volna ennyire optimista?
Hát mindig egészségesen realista vagyok, meg inkább pesszimista sok esetben, de én azt gondolom, hogy ez egy eléggé meglepő dolog, ugyanakkor az, hogy mi okozta ezt, azt azért nyilvánvalóan lehet látni, hogy ugye tavaly elhalasztottak vásárlásokat. Ugye volt egy nagyon durva inflációs és kamatkörnyezetünk, amiben elodázták ugye a vásárlást a cégek és a magánszemélyek is. Ugyanakkor azt fontos megemlíteni, hogy a magánszemélyek jó része eltűnt az új autóvásárlók köréből. Illetve ami még ugye itt beleszólt, az az elektromos autópályázat. Hiszen az ugye az elektromos autók forgalomba helyezésének a darabszámát azt nagyon szépen megdobta. És hogyha ezt ugyanígy nézzük mondjuk az EU-s viszonylatból, hogy ugye tavaly például mit produkált a piac, ugye tavaly az EU-ban 10,5 millió autó talált gazdára, egy folyamatos növekedés volt az összes piacon, tavaly kivéve Magyarországon. Mert Magyarországon tavaly 3,4%-os csökkenés volt 22-höz képest, most pedig ugye növekszünk, az EU-s piac meg igazából egy ilyen stagnálást mutat, ilyen 0,7%-os növekedéssel, most eddig majdnem 9 millió autó talált gazdára, olyan 10,7 és 11 millió darab környékén lesz az EU-nak az évvégi forgalomba helyezése, tehát azért van egy ilyen külső környezet, hogy igen, tavaly a bázis az ugye, hogyha azt veszük az idei összehasonlításokhoz, az alacsony volt.
Ez jó, hogy bocsáss, hogy behoztuk a képbe ezeket a mögöttes motiváló dolgokat, vagy éppen visszatartó dolgokat, mint infláció, elektromos autópályázat. Hogyha megnézitek a csúcsévet, akkor, és annak az elemzésével el lehet oda jutni, meg lehet állapítani, hogy mi kéne ahhoz, hogy megint ott legyen az új autópiac, tehát mik azok a driverek, amik szükségesek lennének ahhoz, hogy úgymond visszaálljon a rend, és megint az a volumen jelenjen.
Ez gonosz lesz tőlem.
Mert
csak nyugodtan.
Egy jól működő gazdaság.
Hát féltünk ám ettől a választól.
Amiben van ugye a cégeknek is erre fordítható pénze, illetve a magánszemélyeknek is erre fordítható pénze, illetve ugye azért a 2019-es piachoz hozzá kell tenni azt, hogy ugye egy nagyon szignifikáns áremelkedés történt meg azóta. Tehát ugye a magyar fogyasztói kosárból, ezt mind cégeknél, mind magánszemélyeknél el lehet mondani, egy nagyon-nagyon szignifikáns részt tud kihasítani egy autónak a vásárlása. Tehát, hogy ez egy tagadhatatlan dolog, hogy ugye mondjuk a reálbérekhez, hogyha viszonyítjuk, akkor nagyon elmentek az autóárak.
Hát még lehet, hogy azt is hozzá lehet fűzni, hogy nem is csak a pénz megléte, hanem a kilátások megléte. Ugye pont múltkor beszéltünk a novemberben megjelent új jegybanki pénzügyi jelentésről, amiben az látszott, hogy a vállalatok jelentős megtakarítással bírnak. Azt hiszem, látunk ilyet a lakosságnál is, hogy azért ott van pénz. Tehát elkölteni el lehetne, csak amíg a lakosságnak is szükségesek a kilátások, hogy vajon úgy marad-e minden, ahogy eddig volt, a munkahelye megmarad, ugye a cégnél is ez egy beruházás, tehát ő a megtérülését szeretné látni, tehát amit mondasz, azért ezzel nagyon összecseng, hogy lehet, hogy lenne pénz, de a kilátásokat is kéne ismerni.
De akkor én most hadd legyek én is Darth Vader, hogy ezek a számok mégse annyira rosszak, mint amennyit a híradásokból ki lehet olvasni. Tehát azt mondják, hogy az európai autóipar válságban van, ehhez képest a hadállásokon belül stagnál. Tehát nem
igen,
látni ezt a brutál nagy visszaesés.
Mihez képest stagnál? Tehát ugye az elmúlt éves EU-s piac is, ugye ez ahhoz mondjuk kerekítsük fel 1%-os növekedés, de inkább ugye ez egy stagnálás. Az is ugye, amihez viszonyítjuk, az európai autópiac az ugye akkor volt 10,5 millió, ez általában ilyen 12-14 milliós piac szokott lenni.
Ja,
tehát, hogy ott is ugye a Covidot követően volt egy szignifikáns visszaesés, és ugye oda még nem mászott vissza.
És visszamászhat?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, ugye rengeteg dolog fog változni a jövő évben, ami miatt szerintem ez erősen kérdéses.
Na, vegyük akkor ezeket sorra, hogy mi az, ami változik a jövő évben, és alapvetően befolyásolhatja a piacot.
Hát egyrészt, ami egy izgalmas tényező, mondjuk, hogyha az egész Európai Uniót nézzük, aztán utána majd a magyar sajátosságokat, hogy ugye a jövő év elejétől a Clean Air for Europe nevezetű szabályozás, a EU-s szabályozás miatt, hát komoly bírságokat kell majd fizetni az autógyártóknak, hogyha gram per kilométer CO2 kibocsátásonként nem felelnek meg a kvótának, ami, vagy hát a szabályért, a határértéknek. Itt ugye új határértékek kerülnek hatályba, aminek az a lényege, hogy igazából ezt kb. Jelenleg alig van olyan autó, ami teljesíti belső égésű motorral, illetve
de még az új modellek között igen, sem.
Igen. Tehát, hogy ez elég kevés
ilyen. Én azt hallottam, hogy a technológia sem finomítható tovább.
Hát, tehát, hogy ilyen akarnak megfelelni. Olyan lépéssel nem, ahogy ugye a szabályzó szeretné látni, és ahogy a károsanyag kibocsátási kvótákat tolják fölfele.
Abszolút. Tehát itt most ugye úgy néz ki ez az egész, hogy személygépjárművek esetén ez 93,6 g CO2 per kilométer, kis haszonjárművek esetén pedig 153,9 g CO2 per kilométer, ami ugye egy VLTP szerinti érték, ezt minden Európában eladott autó után 95 euró büntetést von maga után gram per kilométerenként. Tehát egy átlag...
Most akkor, ha logikázunk, akkor
ez
az jön
millió
ki...
Ezt
egy szöveges feladatként próbáltam egy elképzelni. És
de nem azt mondom, hogy ez áremelkedést is jelentett. Hiszen azt mondtad, hogy nem tudják a technológiával megoldani, akkor... és nyilván nem fogják a saját profitjukat beáldozni, ezt muszáj ráterhelni hát az autókra, ha csak nem vesznek villanyautógyártóktól kvótát. Köszönni szépen, Elon Musk.
Ezt akartam mondani, hogy igen, neki mondjuk a rendszeres vevője az ugye megvan, ez ugye a Stellantis csoport szokott lenni, de egyébként, hogyha ha ugye itt az egész büntetést nézzük, akkor ugye, hát igen, tehát hogy a plug-in hibrid és az elektromos autóknak a rendelkezésre állása, illetve ugye a rendelhetőség az valószínűleg javulni fog, illetve a gyártók ösztönözve lesznek arra, hogy azt nyomják rá a piacra. Elérhető árunak kell majd ezeknek lennie nyilván, hiszen ezzel tudják ugye a teljes flottájukon belüli CO2 kibocsátás gram per kilométer alapon ugye látványosan csökkenteni. Tehát elindul egy ilyen fajta kvótajáték, ugyanakkor elkerülhetetlenek lesznek a büntetések, amit meg be fognak árazni az autókba. Emiatt szerintem, hogyha bárki gondolkozik azon, hogy fú, jövőre majd olcsóbb lesz, nem. Tehát, hogy ezt határozottan most meg lehet mondani minden jóslás nélkül, hogy biztos, hogy nem lesz.
Na, de most bocsánat, hogyha már résre nyitottuk ezt a szekrényajtót, akkor engedjük a csontvázakat és az egyéb holmit kipotyogni, hogy még mi az, ami még rárakódhat. Tehát ez látszik, hogy egy bekódolt tuti áremelkedést hozó valami.
Tehát autónként nagyjából ez mondjuk, tehát hogyha nem vagyok annyira pesszimista, nyilván ugye évvégén kapják majd meg a mérleget, és az alapján kell bírságot fizetniük, de ugye minden gyártó ezt be fogja előre árazni, tehát nagyjából ezt úgy kell elképzelnünk, hogy az új autó árak 1-2 millió forinttal meg fognak növekedni. Kb.
Aha, ez jól hangzik, igen. És mi lesz ezzel a büntetéssel? Mert azt mondtad, hogy több száz millió euró, az nem kis pénz.
Hát ez befizetik az Európai Uniónak.
És azt meg majd elkölti valamire?
Remélhetőleg környezetvédelmi intézkedésekre költik, de hát nyilván ez kevéssé van, vagy én erről nem kaptam részletesebb információt, vagy nem láttam, hogy akkor ez mire fog fordítódni, de ugye ez egy környezetvédelmi program, tehát gyaníthatóan ez lesz a vége. És ugye még a Balázsnak a kérdésére visszatérve, ugye itt kis hazánkban van még pár tényező, ami meg fog változni jövőre, ami miatt szintén sokkal nagyobb teher fog az autó tulajdonosokra hárulni, mind magánszemélyekre, mind pedig cégekre.
Még ezt egy kicsit vegyük górcső alá, ezeket a dolgokat, de még egy dologra én kíváncsi lennék, jelesül az arra, hogy ugye mondtad, hogy már volt egy elég derék dágulás, ugye a ellátási láncok összekuszálódása, Covid hatása, stb. Miatt az autópiacon. Erre most rájön ez a büntetés miatti drágulás. Már van összehasonlítási alap punk, ugye, hogyha ez a bejön ez a drágulás, és a százalékban talán nem lesz ilyen 30-40 százalék, mint amit mondtál. A kóta miatt
annyi remélhetőleg nem, igen.
Annyi nem, de hogy ez ilyen kofékezi a piacot óhatatlanul? Most ez ilyen banálisnak tűnő kérdés.
Nyilvánvalóan. Egyszerűen. Tehát,
hogy de hogy itt, nagyon?
Itt, hogyha csak hogy... ugye a kereslet-kínálat történ, görbét nézzük, mint ugye közgazdasági alapvetés. Hát...
Marsal kereszt.
Igen. Tehát, hogy valóban csökkenni fog a kereslet. Uh-huh. A kínálat részéről meg ugye lesz egyfajta push, hogy ugye az elektromos meg plug-int azt megnöveljék. Tehát, hogy ilyen formában azért lehet, hogy lesznek izgalmak, hogy, hogy mondjuk egy...
De ott meg nem lehet, mert most azt mondanád, hogy lesz egy push, hogyan? Mert ugye ott is van egy gyártási költség, az alá nem lehet menni, és ugye az elektromos autók gyártási költsége, nem tudom, hogy viszonyul a hagyományos meghajtáshoz.
Igen, viszont az nagyon fontos kiemelni, hogy azért nem feltétlen gyártási költség alapján áraznak. Uh-huh. Hanem ugye piaci érték alapján áraznak, hogy ki mit, hogyan hajlandó kifizetni egy autóért, és ugye nagyon sok esetben figyelembe van véve a belső égési autóknak az ára, aminél most ugye látszik, hogy ugye ott bírságot kap, akkor ugye, tehát hogy lesz egy ilyen fajta
igen,
történet, hogy,
hogy
sokkal kisebb lesz a rés az elektromos és a belső égésű robbanó motoros autók
között. Igen, csak az emberek nem akarnak elektromos autót venni a dolgok jelenlegi állása szerint.
Az emberek egy része szeretne, akinek arra a használatra, amire neki megfelelő alkalmas, sokszor ugye az ár az egy visszafogó tényező, ők előtérbe fognak kerülni, de ugye ez nem feltétlen vonja magával a 100%-os elektromosítást, hogy fú, majd az lesz az irány, viszont azt fontos megemlíteni, hogy ez a káfé, ez egyre csak durvulni fog az évek során. És ennek köszönhetően ugye minél inkább a CO2 semleges technológiák lesznek majd előtérbe hozva. Itt akár ugye már beszéltünk korábban az e-üzemanyagokról, a különböző hidrogén technológiákról, tehát ezeket hirtelen fel fogja dobni szinte a semmiből a piac, mert hogy ezek fognak a bírság ellen egy jó választ adni, mert hogy ez egy eléggé szignifikáns tényező.
Oké, okay, akkor a külföldöt lezártuk, említetted, hogy Magyarországon ezeken felül, amiről eddig beszéltünk, még lesznek érdekes
tételek,
témák, amik
drágíthatják
a piacot.
Blokk az autózást, ugye, hogyha nem is konkrétan az autót magát, de
tehát
az autózást,
hogy,
igen.
Itt pusztán és egyszerűen adóemelésekről van szó, uh-huh. eléggé szignifikáns mértékben. Tehát egyrészt ugye a cégautóadó az 20%-kal fog emelkedni a jövő évtől, másrészt a regisztrációs adó meg fog változni a hibrideknél, plugineknél, tehát ez már nem csak a cégeket érinti, hanem ugye eddig mentesültek ezek az autók a regisztrációs adó alól, innentől kezdve ugye nem fognak a hibrid autók mentesülni a regisztrációs adó alól, ez egy viszonylag komoly, akár 200-300 ezer forint is tud lenni egy hibrid autó esetén, ez ugye a maximuma, tehát mondjuk 100-150 ezer forinttól indul ez a plusz teher, uh-huh. ami ugye nincs benne az autónak adott esetben ugye az árában, ezt ugye regisztrációs adóként meg kell fizetni. Másrészt pedig januártól ugye az adó különböző adók ugye 4,1%-kal fognak emelkedni, ilyen ugye a regisztrációs adónak is egyébként a mértéke, a vagyonszerzési vagy köznyelven átírás illeték, illetve a jövedéki adók, például ugye az üzemanyagoké is. Tehát, hogy van egy ilyen adócsomag, amivel még maga az autózás meg lesz terhelve.
Aha, világos. Itt ugye beszélgettünk a fogyasztói oldalról, azt látjuk, hogy nem fogunk feltétlenül jobban járni. A gyártók, akik Európában, hát nincsenek annyira jó bőrben, szemmel láthatóan jó pár gyár nagyon kínlódik, hanem az összes, ugye mindenkinek van valami problémája, azok hogy fogják ezt megélni, vagy milyen év elé néznek vajon?
Ez egy nagyon izgalmas történet, hogy ezt a fajta EU-s nyomást ki hogyan fogja tudni megugrani. Szerintem egy soha nem látott és izgalmas évünk lesz az autóknak a piacán, ahol mind az árak, mind pedig a rendelhetőségek nagyon izgalmasan fognak változni. Tehát, hogy simán lehet az, hogy mondjuk fekete listáznak különböző gyárak különböző autókat, az akkor majd csak 2 év múlva lesz neked elérhető, stb. Tehát, hogy olyan logikák kezdenek el majd itt működni, amit még soha nem láttunk. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog kinézni.
Mit mondasz az elektromos autók térnyerésére? Ami most gödörben van, nyilvánvaló, ez lehet, hogy ad egy löketet a terjedésüknek, de itt nagyon az ár kérdése domináns, ugye ezt te is jelezted, és egy csomó olyan dolog van, amit rendbe kéne tenni az elektromos autókkal kapcsolatban. Ugye Nyugat-Európában elég magas a biztosítási díjuk, például a másodlagos piaci szabályok nincsenek teljesen kiforva még ebben a technológiában, tehát lehet, hogy az is visszatart néhány vásárlót, hogy oké, de ha én 3 év múlva a szokásaimnak megfelelően szeretném cserélni az elektromos autót, akkor mennyit kapok érte? Emiatt aztán a leasing díjak is gondolom tök mások egy elektromos autó esetében, tehát ez meg a céges beszerzéseket érintheti, úgyhogy ebből a katyvaszból mi jön ki a végén vajon?
Hát ez egy izgalmas történet lesz az elektromosoknál, ugye a gödörre, hogy mekkora gödörben van, arra azért reflektálnék, hogy valóban egy 0,8%-os csökkenést mutat az első 10 hónapban az EU-ban az elektromos autók piaca az elmúlt év azonos időszakához képest.
Tehát de lefogadom, hogy nálunk meg növekedés van, mert nálunk van állami támogatás
igen,
mellé,
igen? Igen, illetve ugye azért mutatja ezt a csökkenést némi neműleg, mert pár országban meg elvették ezt a támogatást, aha. Tehát hogy azért ugye ez a faktor is benne van, hogy a nagy piacokon ugye ilyen most jelenleg nem nagyon van, és ami viszont ezt pusholni fogja, az ugye a kafé. Tehát, hogy egy növekedésnek fog, vagy kell, hogy majd induljon ez, hiszen a gyártónak ugye a józan érdeke az, hogy minél több olyan autót helyezzen forgalomba, ami CO2 semleges, ezzel ugye a flotta átlagát tudja csökkenteni. Tehát emiatt egy abszolút térnyerés várható, másrészt pedig ugye számtalan gyártó, ugye így volt például ezzel a Toyota is, aki ugye most piacvezető, ugye behirdették az elektromosítási programokat, és ezek most fognak elindulni. Tehát most fog náluk például megjelenni majd számtalan ilyen modell, ugye plug-in kivitelek, hibrid kivitel olyan autónál, aminél mondjuk korábban erre nem is gondoltunk volna, hogy megjelenne. Tehát lesznek újdonságok, illetve például a BYD-t is itt ugye megemlítve, amivel ugye mi foglalkozunk, én abból tudok leginkább csemegézni. Számtalan új modell érkezése várható jövőre, amivel ugye több szegmest ki fognak tudni szolgálni. Tehát egyfajta természetessége is lesz ennek, hogy ezek a fejlesztések most fognak beérni, most kezdenek megjelenni a piacon, ezek kellendőek lesznek.
Oké, nagyon szépen köszönjük, köszi érdekes
szépen.
Lesz.
Abszolút, nem is tudom, hogy várjuk-e vagy nem, hát minden esetre jön a következő év, és meglátjuk, hogy mi lesz. Hát nektek kitartást, és egy boldog, eredményes új évet kívánunk, valószínűleg az idén már nem találkozunk. Köszönjük szépen, hogy itt jártál
nálunk. Mi csendben hullámzunk és drukkolunk itt.
Köszönjük szépen.
Schiller Márk volt a vendégünk, a Schiller Autó család stratégiai és marketing igazgatója.
Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jószerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
Millás reggeli. Well, it's
tender touches, all that I need. I swear, mama, don't you make me plead. Some fine alcohol and some fine drugs. I just found my baby's loving touch. She give me touches all night long. She give me touches all night long. Well, she give me touches. Hey, she give me touches. Woo! She give me touches all night long. All night long.
Hey. Yeah, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat együttműködő partnere az MBH Befektetési Bank. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Tóth Krisztina költő, író 1967. december 5-én született. Tőle választottunk mára egy aranyköpést, így hangzik. Az ember mindent akar egyszerre, ezért mindig késésben van legalább egy területen.
Hát, mikor, hogy? Hát, hogyha éppen elrontod az időgazdálkodást, akkor igen.
Én
akkor...
mindig elrontom. Én nem egy területen vagyok késésben.
Vannak az életnek olyan pillanatai abszolút, amikor ez igaz.
Na, akkor menjünk is tovább.
A rovat együttműködő partnere az MBH Befektetési Bank. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
No, hát itt van Várkonyi doktor, Várkonyi Gábor autópiaci szakértő, és akkor vegyük fel a fonalat, Márkkal befejeztük valahol, mi az, amit ő nem mondhat el, te viszont igen.
Szia!
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Az egyik, igen, erre vagyunk kíváncsiak, meg arra, hogy majd hogy gyűrűznek be ezek a áramelő tényezők a használt autópiacra, mert nyilván, hogyha az új autóára megemelkedik, akkor megnőhet a kereslet a használt bizony. Irányt, fölnyomja az árat.
Bizony. Annyit közölnék a kedves hallgatókkal, hogy képzeljék el azt, hogy volt itt egy rendje a dolgoknak a stúdióban. Ja. Azért el kell mondani, ami arról szólt, hogy szabadon lehet mozogni, miközben az ember beszél.
Igen.
És durván lekorlátozták
hát
ezt.
Hát ez most sajnos
ez mind az alfa generáció miatt van.
Mert videós tartalom.
De leginkább, így van.
Na jó.
Na, hogy állunk ezen az autópiac nevén, és mindannyiunk Carlosáról is ejtsünk majd azért szót, tehát úgy osszuk be az időt, hogy arról még beszéljünk, mert az a mainstream médiában is beszivárgott, hát hogy persze. Carlos Tavares azt mondta, hogy...
Hát és emlékezzünk meg a leépített és elbocsátott autóipari dolgozókról is, hogy lesz miről beszélni.
Meg mindenkiről, aki összeveszett vele, illetve akivel ő összeveszett, a sor elég hosszú.
Igen.
Na, amiről Mark elegánsan nem beszélt, és teljesen megértem, hogy miért nem, az a re-export tényezője a magyar szám.
Ez amúgy is egy ilyen, ez a sötét oldal az autógyártásnak és az autókereskedelmnek. Ezt én, amióta tőled hallottam erről, azóta, ha autóipari szakemberekkel beszélgetek, akkor mindig szóbozom, és mindenki zavarba jön tőle.
Tehát hogy így belevágod a picskát. Fordítasz, hogy elegánsan arrébb mész.
Legutóbb szegény cíbes vendégünk járt így, és igen.
Hát na, szóval. Beszéljünk már erről egy kicsit nyíltabban, mert hogy, vagy hát nyíltan, úgy eleve, mert hogy azért ez egy eléggé lényeges faktora annak, hogy mi tartja életben egyébként a magyar autópiacot, hiszen nagyon kevesen gondolnak abba bele, hogy mit jelent 27% áfa a magyar autóárakban. Ugye, nálunk ez, én egyébként egyetértek a fogyasztási alapú adózásra, de ez egy teljesen más történet. A lényeg, hogy azért az autó...
Jó, csak mindennek van egy mértéke. Vagy
én nekem 27%-kal sincsen bajom, hogyha alacsony a jövedelemadó, de ez egy... ebben most nem menjünk bele. A lényeg annyi, hogy azért többé-kevésbé megpróbálják az autóipari szereplők nagyjából egy szinten tartani az árakat az EU-ban. Legalábbis eddig ez volt a gyakorlat. Ugye, amikor elkezdtünk arról beszélgetni, hogy hogy a gyártók jobban magukhoz vonják a kereskedelmi oldalnak bizonyos szabályozói potmétereit, akkor ugye a lényeg az nagyjából pont abban állt gyártói oldalon, hogy azt a pénzt, amit elvesztenek az ilyen zsilipelésekkel, hogy különböző árfolyamon, különböző áfakulcsokkal, uh-huh. különböző árakon vannak autók különböző piacokon, és ezek aztán elkezdenek cirkulálni új autóként az EU-s autópiacon. Hát ezen egy halom pénzt vesztenek, amellett persze, hogy ez egy tök jó szelep arra, hogy szabályozzanak különböző mozgásokat az autópiacon. Tehát amikor egy kicsit meg kell tolni az eladásokat, legalábbis papíron, akkor ezek olyan csatornák, amiken kevésbé látványosan lehet megoldani ezt a dolgot, mint amikor mondjuk így frontálban nyomod Igen. a nagy piacon a mm-hmm. dömpinget.
Eddig világos.
Eddig világos. Na, az a helyzet, hogy Magyarországon éppen a 27%-os áfa miatt többek között a nettó lista árak azok azért eléggé kedvezőek az EU tovább, többi országaihoz képest. Adódik a kérdés, hogy akkor miért nem exportálunk, ami a csövön kifér? És hát bizonyos márkák úgy exportálnak, mintha nem lenne egyáltalán magyar piac. És nem fogok szándékosan márkákat említeni, de vannak olyan automárkák Magyarországon is, amelyeknek az export hányada az nem 50%, hanem...
92.
Hanem... Igen.
Aha, igen. Tehát egy ilyen dobbantó gyakorlatilag a hazai piac.
Ezt hogy kell elképzelni a gyakorlat? Vagy a francia piacot a magyarról látja?
Vagy az olasz.
Vagy a valamelyiket.
Vagy a németet. Bizonyos,
tehát
vannak...
itt helyezi forgalomba az így autót, van. És onnan viszi Olaszországba, és az olasz kereskedő meg kamillázik, hogy a viharba van, hogy nálam senki nem vesz X márkát, miközben tele van új X márkával az út.
Ezeket hívják ugye EU új autó kategóriában Aha. valaminek, már csak azért is érdemes erről egy picit beszélni, mert az ugye országról országra is változnak egyébként a felszereltségi jellegű dolgok is, meg sok minden egyéb is. Szóval a lényeg, hogy amikor látunk jó magyar számokat, vagy rossz magyar számokat, attól függ, hogy mikor, hogyan
akkor
nézzük,
ezt
akkor ezt mindig bele kell, így van, igen. mindig bele kell venni ebbe a dologba. Okay. Ráadásul pont akkor, amikor Magyarországon nagyon dúlt az autópiaci problematika, mondjuk 2008 után, amikor ugye a különböző magyarországi nagyvárosok bevezető útjain a csempeszalonokká avanzsált egykori autószalonok haldoklását lehetett így lassított felvételként végignézni, akkor ugye a maradék új autókereskedelmi kapacitás az ezen a szívószálon át lélegzett évekig. Aha. A reexporttal. Ami egyébként egy hatalmas üzlet. Ezt azért hozzá kell tenni így is.
Átérezhető.
Okay. Egy nagy baj van vele, ugye kereskedői oldalon, amiért mondjuk a...
Hát ahova irányulat, nem boldog a kereskedő.
Hát ez az egyik probléma, de ha olyan kereskedő vagy, akinek az a feltett szándéka, hogy egy elégedett ügyfélkört, egy ügyfélbázist építsen, szervízzel, újraértékesítéssel, használt autóbeszámítással, tehát aki kötődik hozzád, hát azt ezzel nyilván nem fogod elérni, mert ez olyan, mint a drog. Tehát, hogy megnyomod a gombot, és jön a pénz. Uh-huh. Nem kell ügyfelet kiszolgálnod, nem kell a piacon megmérettetned. És ez ilyen értelemben egy kontraproduktív dolog a hálózatra nézve, amit az importőrök...
Hát ez teljesen, ez mindig.
Okay. Megpróbálnak kordában tartani.
Na, akkor ezt a témát akkor lezárjuk. Milyen hatással lehet a márk által vázolt autóipari helyzetnek jelesül, hogy a széndioxid kvóták miatti büntetés, illetve a magyar adóemelések miatt beszorulhatunk egy kicsit a piacon, mert hogy ez megdrágítja még jobban az autózást, ami már most sem olcsó. Mi lesz a használt autópiacon? Áremelkedés gondolom, mert ha újra nem futja a pénz, nem fut újra a pénztárcámból új autót venni, akkor veszek használtat, csak van-e használt? Ugye ez egy nagyon nagy kérdés. Pláne villanyban például, hogy ott mi lesz.
Pont a villany esetében lehet azt látni, hogy mennyire kíméletlenül áll az a piac rögtön azután, hogy forgalomba lett helyezve egy autó. Tehát van egy elképzelt, Isten tudja, hol lévő magas ár, és van egy fél éves, egy éves használt piaci érték, és ez akkora gepet mutat egymáshoz képest, hogy hát nincs végtelen pénz az embereknek.
Persze.
Hát, hogy azért az, hogy 4 évvel ezelőtt, ugye a ti autóitok
igen,
is,
igen.
4 évvel ezelőtt.
Hát azt már nyomokban nem találsz,
millió forintért normális autót vásároltam újonnan, most az 10 millió forint.
Igen.
Ennyivel nem nőttek se a bérek, se semmi. Ez egyszerűen egy olyan falat, ami nem csak Magyarországon akad meg a vásárlók torkán, hanem egész Európában. Uh-huh. Ugye ezek egyszerűen, ki kell újra és újra mondanom, bármennyire is nem szeretik ezt hallani sokan, hogy ezek mind az EU-nak a történetei. Tehát az egy kérdés, vagy egy faktor, hogy így mondjam, hogy drágább lett az energia, meg az is egy faktor, hogy magas bérköltségek vannak Európában, tehát az alapvetően a villany átállás brutális költségeit terítik szét a belső égésűekre is, amiben még tudnak pénzt keresni. Igen. Ezért lettek drágábbak ezek az autók. Egyébként egy csomó automárka nyíltan úgy kommunikál, hogy a belső égésűek árát erősen meg fogja nyomni, a villanyautókét megpróbálja szinten tartani, vagy kicsit lejjebb hozni, és ez nem feltétlenül reflektálja azt, hogy egyébként a Márk is beszélt erről, hogy mi a valóság gyártási költség tekintetében, hanem tényleg ez a...
Hát ez a piac. Persze. Ezt akar, ezt mondja a szabályozó, akkor ezt kell csinálni. Na várjál, emiatt van a probléma az elbocsátásokkal, mert a magyar...
De várjál, ne szaladjunk el az elbocsátásokkal. Menjünk végig a használt
emberek,
autó,
négy percünk van,
el.
És tavares. Tavares egy percben.
Több maradok. Van, több van.
Igen, hát ez a használt autópiacra természetesen olyan hatással lesz, hogy tartósan ott is magasan maradnak az árak, legalábbis azoknál a modelleknél.
Mert ugye itt két kérdés is, igen, van, amit András is felvetett, hogy egyáltalán lesz-e elérhető olyan minőségű használt autó, ami alternatívája lehet a megdrágult új autónak, és mi történik az árral, hogyha mindenki e felé, vagy nem mindenki, de tömegek fognak e felé fordulni mondjuk a megdrágult új autók miatt.
Ez az, amire nem tudunk válaszolni, mert hogy bármennyire is szeretnék erre valami értelmest választ adni, hogyha nincs valamiféle belátás a törvényhozói oldalon, akkor tényleg menjünk tovább a katasztrófa irányába, amit már 4-5 évvel ezelőtt vizionáltunk. Uh-huh. Ez lesz, ez is lett, és akkor most kéne valamit csinálni, mert ez így, ha így megy tovább, akkor tényleg leépül az európai ipar.
Na, de az autóiparban most kéne csinálni valamit, az 3 év.
Hát igen, ugye most kezd el arról beszélni, vagy pont idefelé jött meg a reggeli hírlevél az egyik ilyen EU-s think tanktől, amit olvasgatok, hogy az Európai Néppártnak most már nagyon prioritás kérdésként van kezelve a 2035-ös belső égésű tiltásnak a visszavonása. Illetve...
De az kiszúrás azokkal, akik meg teljesítik az előírásokat.
A Tavares kinyírása az egyik ilyen jellegű témán dőlt el egyébként a legtöbb sajtótermék és híradás szerint, de erről mindjárt beszélünk még egy picit. A lényeg, hogy az Európai Néppárt és Manfred Weber erősen érinti az ACEA féle büntetés, vagy az ACEA által vizionált büntetéseket is. Ugye ez azt jelenti, hogy itt nem 100 milliókról beszélünk, ahogy említetted idefelé évet, hanem 13-16 milliárd eurós büntetésről az európai autóipar felé. És erre mondja azt ugye nem egy Európai Uniós politikus, hogy egy ilyen helyzetben még ezt betolni, ez tényleg egyenlő a kivégzéssel. Úgyhogy valószínűleg 2025-ben ezek a büntetések nem az eredeti formájukban lesznek végigvíve, vagy ha igen, akkor tényleg elbúcsúzhatunk attól, ami még maradt. És 2035 szerintem el lesz engedve, az, hogy ez milyen formában fog megtörténni, hogy ez politikailag hogyan lehet kommunikálni, hogy ki lesz a felelős azért, hogy ezt eddig így elrontották, ez egy más kérdés. Lehet, hogy 5 évvel posztponálják, lehet, hogy úgy, ahogy van elengedik, lehet, hogy technológia semlegesség irányába menjünk el. Nagyon sok minden nem múlik, de...
Meglátjuk.
Jelen pillanatban
nem
látjuk.
Na nézzük akkor a Tavares konyecet, ahogy a hallgató írta.
Igen, hát az például nagyon érdekes, hogy ugye ez úgy van előadva a sajtóban, hogy ő lemondott. Tehát ő nem mondott le. Tehát egy CEO nem mond le, hanem kirúgják. Uh-huh. Tehát,
ő egy alkalmazott, ott a board, azt mondta neki, hogy Carlos.
Csak ez úgy lett elbábozva,
hát,
hogy...
Azt mondta, Carlos, hát, mondd le!
Hogy megőrizze az arcát. Ugye
hogy ő így száll le a bicikliről, de nem? De nem, tehát őt azért kirakták.
De miért?
Hát nézd.
Azt mondtad, összeveszett
mindenkivel. Mindenkivel.
Tehát, hogy, de hogy? A borddal? Vagy
mindenkivel. A borddal összeveszett, a beszállítóival összeveszett, a vevőivel összeveszett, a dílereivel összeveszett, és összeveszett a franciákkal és az olaszokkal egyszerre.
Milyen kellemes ember.
Ja, hát meg Amerik. Egyébként ő a maga nemében egy bizonyos pontig...
Ezt akartam mondani, hogy itt ültem ebbe a székbe, mikor még hózsanákat zengtél Tavaresről.
Hát
nézd, már megtalálta a kulcsot, igen, a szűkülő piacon, a szűkülő marzsok mellett, hát hogy lehet ellent, profitot csinálni.
Nagyon egyáltalán oda kell figyelni arra, hogy az ember mit ír a kis blogján, mert mindent vissza lehet keresni, és ezeket is természetesen, igen, és vállalom is a véleményemet. Én azt gondolom, hogy Tavares 2-3 évvel ezelőttig egészen brilliáns, nem mérnöki, bocsánat, hanem menedzseri teljesítmény nyújtott azzal, hogy egyébként ilyen félhalott állapotban lévő cégeket, hogy mondjam, életre keltett.
Revitalizált.
Pontosan. Igen. És ez működött egy bizonyos ideig, csak elkezdett semmi mással nem foglalkozni, csak a spórolással. Hát ez semmi mással nem foglalkozott, csak a spórolással, abban nem lesz jó termék, abban nem lesz jó hálózat, abban nem lesz jó semmi alapvetően.
Sokat hallgatta az Ács Gábort.
Igen. Hát a fapados autógyártó, az lett a Stellantisból.
És emiatt a spórolás miatt veszett össze mindenkivel?
Hát, tehát az állítólagos utolsó pont az arról szólt, hogy amikor a borddal arról beszélgettek, hogy most mi a fene legyen ezekkel a kemény EU-s sztorikkal, hogy most akkor menjenek-e ezután, vagy inkább fizessenek büntetést, vagy milyen pragmatikus lépést próbálnak arra kitalálni, hogy van egy piaci realitás, meg van egy törvényhozói oldal, és a kettő jelenlegi tudásunk szerint nehezen szinkronba hozható a következő egy-két évben, akkor Tavaresnek erre az volt a nagyon-nagyon kemény ellentmondást nem tűrő elképzelése, hogy bármi is lesz, ők azt fogják gyártani, amit az EU akar. Magyarul nem biztos, hogy azt, amin pénzt lehet keresni. És ez így, hát törésre vezetett természetesen. Tehát ha működne a Tavares-féle elektromos autókoncepció, akkor nem kellett volna megállítani az 500-as Fiatnak a gyártását többször egymás után, mert nincs rá elég kereslet, akkor nem ilyen piaci részesedések lennének az egyéb márkáknál, akkor Amerikában is jól fogadná a piac a V8 helyett az elektromos muscle car-t, amit nyilvánvalóan nem tesz. Tehát nem, nincs alátámasztva az, hogy miért lenne jó taktika az, hogy ami eddig nem működött, azon még tekerünk hármat, na akkor majd működni fog.
Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e élő ember ezen a sártakén, aki beül abba a székbe? Most, hogy a Márk is vázolt az autóipar helyzetét,
szerintem te
is
vázoltad. Szerintem ebbe a székbe szarabba, bocsánat, rosszabb beülni.
Nyugodtan magunk vagyunk.
Elnézést. Na, az biztos, hogy kell hozzá egyfajta exhibicionizmus, egyfajta komoly önbizalom, és hát nagy tett készség, mert a Stellantis szerintem így ebben a formában nem fog túlélni, ezt szerintem nyugodtan ki lehet jelenteni. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy csődbe mennek, vagy eltűnnek, vagy ilyesmi, csak a szervezet jelen formájában 14 darab márkával, meg egy plusz márkával, amit kínai autóként hoztak be ebbe az egészbe. Ezzel a setup-pal úgy, hogy a felét a dolgoknak Olaszországban döntik el, a másik felét Franciaországban, a harmadik felét a képzavarral élve Amerikában, tehát hogy ez az egész így ebben a formában irányíthatatlan. Szerintem 2-3 márka az eleve megy, mert semmi értelme, bármennyire is fáj nekem személy szerint, mert olyan márkákról van szó, amiket én szeretek. Szerintem központosított, ennél jóval központosítottabb irányításra lesz majd szükség, és biztos, hogy egy erős lankítás a szervezetben, mert ez így nem kormányozható.
Világos.
Oké, nagyon szépen köszönjük, Gábor. Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel beszélgettünk a futómű rovatunkban.
Sziasztok!
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.